Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét az Inforádió családi magazinja. A szerkesztő Ivárdi Zsuzsa vagyok. A mai adás első részében a Kincs Smart Family Centrumról lesz szó, ami gazdasági és társadalmi szervezetekkel együttműködve azon dolgozik majd, hogy minél több értékes, a családokat támogató innovatív, okos megoldás jöjjön létre, és egy pályázati lehetőséget is életre hívott. A műsor második részében pedig egy speciális fogyatékkal élő gyerekeknek és felnőtteknek bevezetett jogatechnikájú programról hallhatnak összeállítást. Tartsanak velünk! Családi innovációs központot nyitott a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért. A Kincs Smart Family Centrum gazdasági és társadalmi szervezetekkel együttműködve azon dolgozik majd, hogy minél több értékes, a családokat támogató innovatív, okos megoldás jöjjön létre Magyarországon. Egyúttal pedig a családok életét megkönnyítő, jólétüket és jóllétüket segítő startupok számára hirdeti meg a Kincs Smart Family Nagydíj 2021 pályázatot. Szalai Piroskát, a centrum vezetőjét először arról kérdeztem, hogy kiknek a jelentkezését várják a pályázatra.
Azt gondoltuk, hogy a leginkább sokakat elérő tevékenységünk lenne, hogyha meghirdetnénk egy startup versenyt. Startup versenyt eddig tudtommal a világon családügyi témában még nem hirdettek. Keressük azokat a startupokat, akik a családok életét megkönnyítő találmányokat, fejlesztéseket készítenek. Én tudom, hogy rengeteg ilyen van Magyarországon. Ezek közül a startupok közül nekünk az lenne a legjobb, hogyha olyanok jelentkeznének, akiknek a fejlesztése már kint van a piacon, elérhető, tehát használhatják a családok, magyar vagy nemzetközi szinten is. Tehát létező vállalkozásokat keresünk, akiknek a székhelye vagy a telephelye Magyarországon van, és családügyi innovációval foglalkoznak. Előnyt élvez a pályázók között az, aki most a COVID-helyzetre, illetve a vírus által megváltozott körülményekre is segítséget tud nyújtani a fejlesztésével.
Említette, hogy a járvány is egyrészt életre hívta ezt a lehetőséget, ezt a pályázatot. Milyen területekre gondoltak, milyen fejlesztésekre számítanak beérkezni?
Ezek a startup versenyek mindig meghatároznak bizonyos fókuszokat, bizonyos témákat. Mi is úgy gondoltuk, hogy meghatározunk 6 ilyen témát. A családok életét segítő fejlesztések közül keresünk olyanokat, akik a családok kapcsolataiért, akár családon belül vagy kívül, társadalmi vagy közösségi innovációkat fejlesztenek. Például a generációk közötti kapcsolatokra, vagy például az épp és sérült gyerekek egy családon belül történő nevelésével kapcsolatos feladatok, fejlesztenek esetleg, vagy fejlesztettek ki termékeket. Aztán a második az egészségmegőrzés, a családokon belül az egészségmegőrzés, vagy az egészséggel kapcsolatos fejlesztések. A következő, a harmadik téma a hat közül azt a címet kapta nálunk, hogy a jövő oktatása, de közben rájöttem már, hogy ez a jelen oktatása itt a járvány közben, a karantén alatt, az oktatást a gyerekek otthon a családban végezték digitális oktatás keretében. Nagyon sok olyan fejlesztésről tudok, aki a járvány alatt ráadásul még sokan ingyenessé is tették. Mondjuk az angoltanító applikációjukat, mondjuk a számolási készségfejlesztő applikációjukat, vagy az érettségire felkészítő fejlesztésüket. A következő, a negyedik terület az okos otthonok. Én azt gondolom, hogy most már legtöbben használunk valamilyen olyan kis segítséget, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt nem is gondoltunk volna. A legegyszerűbb, legtöbbek által használt ilyen fejlesztések azok, amik távolról is elindíthatják a fűtést mondjuk, vagy akár a növények öntözését otthon. Tehát, hogy addig, amíg várunk a gyerekre az edzésen, addig beindítjuk az esti fűtést. A következő, ötödik terület nagyon fontos szintén a pénzügyi fintech fejlesztések. Tudok róla, hogy több olyan nagyon magas szintű magyar startup van, aki a családok életét segítő megoldásokat fejlesztett. Tehát ezt a részt mi úgy hívtuk, hogy családi kassa, ami akár a gyerekek pénzügyi tudatosságának növelését segíti, akár a család bizonyos célra történő közös alapgyűjtését, takarékoskodását segítő megoldás, vagy bármi lehet természetesen. És akkor a hatodik terület az az együtt töltött értékes időnek az eltöltését, vagy megszervezését segítő fejlesztések, applikációk, nagyon sok zenei startup van Magyarországon, aki nem csak a zeneiparnak, hanem a családoknak is készít támogató, segítő fejlesztéseket. Rengeteg kreatív fejlesztés létezik, illetve hát a vírus alatt azért nem nagyon tudtunk eljárni színházba se a gyerekkel, mint ahogy gondolom más sem, de nagyon sok olyan kezdeményezés indult, ami mégiscsak gyereknapot, valamilyen együttlétet jelentett a családnak, amilyen típusú együttlétet korábban lehet, hogy nem is gondoltunk volna.
Amikor kitalálták, hogy ezekre a területekre várnak innovatív megoldásokat, előzetesen körülnéztek, hogy úgy nagyjából milyen ilyen megoldások vannak? Tehát, hogy valamennyire rímel a pályázati kiírás arra, ami ma már valóban elérhető
Igen. Igen,
Magyarországon?
igen, és ezért is merészeltünk olyat tenni, hogy nem ötleteket gyűjtünk. Én egyébként korábbi fővárosvezetés által hasonló feladatot kaptam 2015-től, a Főváros Vállalkozás Fejlesztési Közalapítványának voltam az elnöke, és ott körülbelül 10-15 a fővárosi startupokat megmozgató versenyt hirdettünk, illetve vagy 40 delegációt vittünk külföldi nagy rendezvényekre, ilyen világra szóló startup eseményekre, értelemszerűen ott nem az ötleteket támogattuk, hanem a Magyarországon létező vállalkozásokat. Tavaly tavasszal a karantén meghirdetése környékén körülbelül 30 startup egy héten belül jelentkezett, hogy ő mivel segíteni a karanténban az életünket. A csapatok egy része, a startupok egy része olyan fejlesztéseket ajánlott föl, ami a karantén alatt a családok életét tudta segíteni, a másik része a KKV-k megváltozott körülményeire válaszolt, de volt olyan is, aki az önkormányzatoknak a teljesen megváltozott feladatait, a teljesen új, váratlan feladatait próbálta segíteni. Most ebből a három nagy körből a családokra fókuszálunk.
Meddig várják a pályázatokat erre a versenyre, ha lehet így nevezni?
Igen, ez abszolút egy verseny. Augusztus 15-ig várjuk az írásos pályázatokat. A pályázati űrlapot, a jelentkezési lapot a www.smartfamily.hu oldalon találhatják meg. Online jelentkezést várunk. Az online jelentkezést lehet ám korábban is beküldeni, nem csak a határidőkor, úgyhogy nyugodtan, aki indítatást érez rá, vagy kedve támadt, az töltse ki ott a jelentkezési lapot, várjuk az összes pályázót.
Részben a kincs részéről, részben az üzleti világból álló zsűri bírálja ezeket a pályázatokat. Ha jól tudom.
Igen, nagyon fontos, hogy ez ugyan egy első kezdeményezés, nagyon nívós a versenyszféra beli, illetve a kincs, illetve az egyetemi világbeli vezető szakértőket találtunk a zsűribe, és kérhettünk fel, és fogadták el a felkérésünket. Hegedűs Éva, a Granit Bank elnöke, zsűritagunk. A fintech innovációk témájában ő azt hiszem, hogy hihetetlenül fontos ember és név. Jörg Bauer szintén zsűritagunk, ő a Tungström csoportnak az elnök vezérigazgatója. Legalább 200 KKV fejlesztéseit segíti most is, és közülük vagy 60 legalább, aki startup. Harmadikként talán hadd említsem a Béres gyógyszergyár innovációs igazgatóját, Béres Marcelt. A MOL RT is részt vesz a zsűriben, Ratatics Péter, igazgató úr a zsűritagunk, illetve az egyetemek világából Acél Petra, aki a Corvinus Egyetem professzora, a jövővel kapcsolatos témákban, ő a Társadalmi Jövőképesség Kutatócsoport vezető kutatója. A zsűriben nagyon fontos, hogy miniszterasszony is szerepet vállalt, Novák Katalin miniszterasszony, illetve Fűrész Tünde a kincselnöke, valamint Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar ötletgazdája, a Design Terminál vezetője, aki szintén a startup ökoszisztémának egyik legaktívabb tagja.
Hogyha lezajlik ez a pályázat, utána a központ működését azt hogy tervezik? Tehát mik a tervek?
Nem csak egy versenyre született a központ. Ennek a központnak feladata a családügyi innovációk összegyűjtése, sőt, a családügyi innovációk, tehát nem a kutatásfejlesztési rész csak, nem csak az egyetemi rész, hanem az innováció az ugye üzletbe, az életünkbe, a világunkba bekapcsolt, azonnal értékesült, vagy azonnal hasznosult újítások, felfedezések. Az ilyen típusú családi innovációk gyűjtése, elemzése, a jó gyakorlatok bemutatása nem csak a startupok területén, hanem a nagyobb vállalatok, tehát a versenyszféra és a családügy összekapcsolása. Sokszor beszéltünk már a versenyszférán belül a családok területén arról, hogy családbarát munkaerőpiac. Én azt gondolom, hogy most nem csak családbarát munkaerőpiac, munkaerőpiacról, hanem családokat támogató fejlesztésekről is az egész gazdaságot átjárva tudunk már most, mert hogy elindult a központ, tudunk már most intézkedésjavaslatokat és más egyebeket tenni. Illetve még egy fontos dolog, hogy én biztos vagyok benne, hogy a Családügyi Innovációs Központ működése az további innovációkat fog katalizálni, tehát azoknak további fejlesztéseknek a megjelenését fogja tudni elősegíteni. Most nem konkrétan pénzügyi támogatásra gondolok, hanem eleve ezek a gondolatok, ezek a jó gyakorlatok, ezek tényleg katalizátor hatással lesznek a gazdaság többi szereplőire is, akik eddig esetleg más területen gondolkodtak, fejlesztettek. Piaca van a dolognak, járvány után is lesz piaca ezeknek az innovációknak, a járvány után is meg fognak maradni ezek az igények.
Szalai Piroskát, a Kénz Smart Family Centrum vezetőjét hallották. Ez a Családi Hét. A műsor második részében egy speciális fogyatékkal élő gyermekeknek és felnőtteknek bevezetett jogatechnikájú programról hallhatnak. A beszélgető partnerem Mayer Nikoletta, Yoga for the Special Child metodika magyarországi bevezetésének megvalósítója. Hogyan sikerült erre a speciális metodikára rátalálni? Te mikor ismerkedtél meg ezzel, és hogy sikerült a magyarországi elindítása ennek a mozgásformának?
Egy alapítványnál dolgoztam, ahol fogyatékos felnőttekkel foglalkoztam a sporteszközével, és ekkor került be az életembe a jóga. Elvégeztem itthon két jogatanfolyamot, a hatha jogát és a gerinci jogát, és ezeket beépítettem a fogyatékos felnőtteknek az életébe, a sport életébe, és akkor vettem észre, hogy rájuk is nagyon jó hatással van, és nagyon jól működik. És ekkor kezdtem el keresni ennek a lehetőségét, hogy van-e esetleg konkrétan kifejezetten itthon olyan óra vagy tanfolyam, ami nekik szól, és nem találtam erre vonatkozóan semmilyen információt, ezért elkezdtem külföldön keresgélni, hogy van-e ennek múltja. És ekkor találtam meg a Yoga for the Special Child metodikát, és elolvastam a honlapot, megnéztem pár videót, és éreztem, hogy ez lesz az, amit én nagyon szeretnék itt Magyarországon is a családok részére eljutatni, és kimentem külföldre, Kopenhágába egy tanfolyamra. Ott elvégeztem az első tanfolyamot, itt külön vannak bontva két részre a korosztály miatt a tanfolyamok. Ez az első tanfolyam, amit elvégeztem, ez 0-tól 12 éves korú gyerekekig való foglalkozásra jogosít fel, és most júniusban fogok elmenni egy következő tanfolyamra, ez online lesz, ami pedig 12 éves kortól úgymond kortalan, és akkor már tényleg a felnőttekkel is fogok tudni foglalkozni, és így került be az életembe ez a fajta jóga.
Hogyan kell ezt elképzelnünk? Azért speciális, mert fogyatékkal élő emberek számára van, vagy a módszertanban is más?
Maga a módszer ugye eleve születéstől kezdve gyakorolható, már ez eleve egy különbség, plusz születési rendellenességgel élő gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt tudok ezzel segíteni. Általános jogaórákon ott ilyesmivel nem foglalkoznak. Tehát van itthon is gyerekjoga képzés, de nem kifejezetten ebben az irányban van, hanem az épp gyerekek fejlesztésére van kifejlesztve. Úgyhogy ennek ez a sajátossága és a szépsége, hogy kifejezetten sérült gyerekekkel és felnőttekkel dolgozik. Egyébként a hatha jógának az elemeit alkalmazzuk, amit bárki, aki hagyományos órára jár, hatha jógára találkozhat vele, nem mindegyik részével, mert itt például használunk mantrákat, és mantrát is énekelünk, kézmozdulatokat és hangkombinációkat használunk, ezekkel vegyítjük. Ez azért nincsen egy jóga stúdióban. Tisztító gyakorlatokat és szemgyakorlatokat végzünk, ezek sem feltétlenül találhatóak meg, és vannak a pránajámák, a légző gyakorlatok, ászanák, a testhelyzetek és relaxáció. Így azt mondhatom, hogy ez tényleg rájuk van szabva, és tapasztalati úton, mert a kitaláló ő Szonya Szumár, neki a második kislánya Down-szindrómával született, és innen jött, ők eleve egy jogás család voltak, és a kislányával elkezdte a jogát, hogy a fejlesztését tudja támogatni, és ebből jöttek a tapasztalatok, hogy hogyan és mint reagált, és hát így bevezette a saját joga stúdiójában is, ahol aztán egyre szélesebb körbe elterjedt a fogyatékos gyermeket nevelő családok körében ez a speciális jóga.
A Csepel-szigeti Egyesületnél kicsivel több mint 2 éve megy ez a mozgásforma, illetve tanítod gyerekeknek, illetve a felnőtteknek is. Az elmúlt 2 év tapasztalata mi? Milyen javulás volt látható a tagoknál, akik részt vettek ezen a jógán?
Ez teljes mértékben gyerekfüggő, tehát általánosságban válaszolni erre nagyon nehéz, mert minden óra egyedi. Persze vannak csoportos órák itt az agglomerációban, és ott azért ugye a gyógypedagógusok például segítenek, hogy egyszerre mondjuk 5-6-an is tudjunk jogázni, és például tőlük a visszajelzések nagyon pozitívak, arra vonatkozóan, hogy a koncentrációjuk, a figyelem megtartásuk az sokkal magasabb szinten van mondjuk, mint korábban, jobban bevonhatóak, benne tudnak maradni egy órában, és ez nem csak a joga órára vonatkozik, hanem később egy iskolai órára is. Illetve ott is ugyanúgy megtalálhatóak a mozgásukban lemaradt gyerkőcök, nekik is nagyon sokat tud segíteni, erősíteni az izomzatokat, van, akinek éppen mondjuk pont ellentétesen a nyújtások nagyon hasznosak, és abszolút vannak olyan gyerkőcök is, akiknél például egy éves folyamatos gyakorlás során sikerül mondjuk elérni egy gyenge izomzattal rendelkező gyermeknél, hogy egy adott ászanában a kezét oda tudja vinni a térdéhez. És ez lehet, hogy nekünk nem hangzik nehezen, de mondjuk egy ilyen izomzatú gyerkőcnek ez nagyon nagy kihívás és nehézség. Tehát rendszeres gyakorlással tényleg nagyon szép eredményeket lehet elérni, akár fizikailag, akár pedig mentálisan.
És hány gyermek élhet ma ezzel a lehetőséggel? Hányan járnak ilyen speciális jogára?
Szerencsére az agglomerációban is több családhoz el tudunk most már jutni. Az MVM támogatásának köszönhetően sikerült ezt a speciális jogát még több hátrányos helyzetű, vagy esetleg olyan családhoz eljuttatni, akinek erre nincs lehetősége kipróbálni. Így azt tudom mondani, hogy szerencsére csoportosan is sok gyerkőcnek van lehetősége, hiszen 3 iskolában tartok ilyen foglalkozást, illetve egyéni órákon is sokaknak lehetősége van részt venni, mert így az agglomeráción kívül azért Budapesten, illetve vidéki városokba is el szoktam menni, és ott is tartok foglalkozásokat.
Mayer Nikolettát, a Yoga for the Special Child metodika magyarországi bevezetésének megvalósítóját hallották. A beszélgető partnerem Medvegy Judit, a Csepel-szigeti Fogyatékosok Sportegyesületének elnöke, és folytatjuk a beszélgetést a speciális jógáról. Miért döntöttek úgy, hogy befogadják ezt a fajta jógát? Mennyivel ad ez hozzá többet az egyesület sportéletéhez?
Egyrészt azért döntöttünk úgy, mert mivel fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek részére szól ez a speciális jogaoktatás, és az egyesületünk ugye a fogyatékosoknak a sporttevékenységének a szervezésével foglalkozik, tehát abszolút beleillik a profilunkba, és egyetértünk azzal a módszerrel, amit a Mayer Nikoletta, mint jogavezető alkalmaz, és szívesen fogadtuk, hiszen a mi egyesületünknél is vannak fogyatékkal élők, mozgásukban akadályozottak, halmozottan sérültek, plusz a térségben van 3 olyan speciális nevelésű igényű iskola, akikkel évek óta szoros kapcsolatban vagyunk, és ő hozzájuk tulajdonképpen a MVM segítségével el tudtuk ezt a programot juttatni.
Amikor meghallották ezt a lehetőséget, akkor mennyire voltak erre nyitottak, hogy indult el a kapcsolatfelvétel önök között?
Nekünk hosszú távú a kapcsolatunk a Nikolettával, hiszen mi egy alapítványnál dolgoztunk mind a ketten, tehát egymásnak a tevékenységét, elveit ismertük a fogyatékos területen, a fejlesztési területen, és mivel mondom, az egyesületünknek közel 70 tagja van, akik fogyatékkal élnek, akár mozgásukban, akár értelmükben sérültek, így abszolút beleillett a mi képünkbe ez a tevékenység, tehát örültünk neki, hogy egy újabb sportággal tudjuk bővíteni, illetve nem is a sportágon van itt elsősorban a hangsúly, hanem a fejlesztése.
Mennyire voltak nyitottak a tagok? Mennyire szerették meg ezt a fajta speciális jogát, ami kifejezetten számukra lett kifejlesztve?
Így van, a Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolába kezdtük 2 évvel ezelőtt, és hál' Istennek az iskola vezetése részéről, illetve a gyógypedagógiai tanárok részéről is abszolút pozitív fogadtatásban részesült, és a gyerekek is első pillanattól kezdve nagyon megkedvelték, egyrészt azért, mert ez egy újdonságot vitt az életükbe. Ugye eleinte a jóga, mint olyan fogalom, az egy kicsit távol áll akár a gyerekektől is, és nem is tudták elképzelni, hogy ők ebben hogyan tudnak bekapcsolódni, de hál' Istennek a Niki munkájának köszönhetően ez nagyon zökkenőmentesen ment. És most Sziget-Szent Miklóson a Bíró Lajos általános iskolába közel 30 gyerek részére tudjuk ezt a lehetőséget biztosítani.
Az egyesületnél ott hányféle sportágban tevékenykedhetnek a tagok?
Jelen pillanatban a jogát is beleszámítva 11 sportágat tudunk felajánlani a tagjaink részére. Ebben vannak teljesen speciális jellegű foglalkozások, mint például a parabocsa, amit kifejezetten kerekesszékes fiatalok tudnak űzni, és a mi egyesületünknek is van 16 pár tagja, akik a mi berkeinken belül tudnak elmenni mondjuk évente ilyen 4-5 országos versenyre, és nekik igazából ez az igazi sportáguk. Ezen kívül van nálunk asztali tenisz, atlétika, a másik bocsa, most ezt azért mondom, hogy a másik bocsa, mert a parabocsa az egy speciális kisebb bőrlabdával játszható, míg a speciális olimpia mozgalom keretében pedig a bocsasportág az egy közel 1 kilós súlyú golyókkal történik a játék. Azt a kerekesszékes, illetve a mozgásukban korlátozott emberek nem is tudnák megfogni. Tehát ezért nagyon jó, hogy van ez a megkülönböztetés. Aztán van a bowling, van a floorball, most kezdtük el ebben az évben a kézilabdát, női és férfi labdarúgás, mozgásélményverseny, ami kifejezetten a halmozottan sérülteknek ad versenyzési lehetőséget, de elsősorban inkább pozitív élményeket. Szervezzünk terápiás lovagoktatást, amit nagyon-nagyon kedvelnek a speciális nevelésű igényű gyerekek, és hát ez is egy terápiás foglalkozás, ami a mozgásfejlesztést segíti elő, és itt is a 3 iskola, a Ráckevei, a Kiskunházi és a Sziget-Szent Miklósi, illetve hát az egyesületeink tagjai 80 fő részére szoktunk egy-egy ilyen terápiás lovaglást szervezni, illetve hát a tenisz, ami most már majdnem, hogy a legkedveltebb sportágaink közé tartozik, ami persze nem véletlen, hiszen a Magyar Speciális Olimpia Szövetség tenisz szakágának a vezetője, az Orbán Sebestyén Katalin az egyesületünknek a tagja, sőt, mi több, a speciális olimpia mozgalomban, ugyanúgy, mint a rendes sportágakban 4 évenként van egy nagy világjáték, és 2023-ban Berlinben lesz egy következő világjáték, és nagy eséllyel indul tőlünk egy épp sportoló és egy fogyatékkal élő. És ugye itt meg kell jegyezni az egyesített játékokat, ami csapatoknál is, illetve egyéni sportágakban, mint az asztali teniszben vagy a teniszben megjelenik, ahol egy épp sportoló és egy fogyatékossággal élő sportoló együtt sportol és versenyez természetesen, de itt a lényeg azon van, hogy egymást ki tudják egészíteni, tudják segíteni, és hát ez a speciális olimpiai mozgalomnak egy új szemlélete, hogy inkluzív versenyeket kell szervezni.
Medved Juditot, a Csepel-szigeti Fogyatékosok Sportegyesületének vezetőjét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszont hallásra!